Túrengések Nápoly környékén a 4,7-es erősségű péntek esti földrengés után. Több mint 300-an még mindig nem térhettek vissza otthonukba Pozzoli városban. Az utóbbi 40 év legerősebb földmozgásában több mint 20-an megsérültek, 5 embert még kórházban ápolnak. Itthon fokozódik a hőség. Délután az északi és a dunántúli középhegységben, holnap északkeleten és a középső országrészben lehet záporzivatar. A csúcs hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Este 25-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. 8. rész.
Február 16-a. Elborzasztó jelenetnek voltam tanú este. Bugbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert Rosza is átjött. Bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a Palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öregház felől jöttem be, úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvorban is világosság, és meghallom a hangját. Most folytottan, mert ajtó ablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlőlugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát. És e szavakat veszem ki tótul. Tosom ti vravela! Zses kekaj! Nie vravela som! Som ti kázala! Štekaj!
Momovka kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál, nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Egy szót se. Ugas, kutya, csaholj. Kússa ki szót. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Gyere ide. Lábamhoz. Ugassál. Ugassál.
Zelenák 4 kézlábra áll. Fölemeli fejét, s panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti. Ugas, kutya, ugas! Majd meg, hogy fogd a pofád! Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder borát. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma, Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved. Gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől. Karomba kaptam nőmet, ahogy utána egész nap is, amikor csak hagyta. Többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kimélned kell magad.
Fiam lesz! Kisfiam születik.
Vagy lánya, mert azt is ugyanúgy kell szeretni.
Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz.
Erigyen, ne bolondozzon már.
Mutasd, hadd csókolom.
Hagyja a ruhámat, na, hova húzkodja már?
És szerinted milyen haja lesz? Milyen szeme? Miféle természete? S vajon mire lesz esze képessége? Mit gondolsz, Moja Milán?
Jaj maga, menjen a dolgára már. Mit akar csinálni,
máma? Ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova. Téged foglak csak imádni ezért a hírért. Ezért az angyali üdvözletért.
Hogy örültek a Marcinak? Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem, de bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van, te kis hülye Misó, hát azért téged is. Apus pedig valahogy úgy igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korba vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé. Bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban.
Ondriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszembe. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik, de most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok.
Ez a szeptember 1937. Ebben az évben májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótló jegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. És tényleg visszarévedései vannak, csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci, szőkésbarna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt, én pedig csak aranykalászos gazda képzőbe, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni, és egyetemre menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hánya vetisége miatt a nevezetes gazdasági válsági eladósodásból már nekünk alig volt feltápászkodás. Lényeg, hogy Marci egyeteme fucsba ment. Meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembeeséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt, és házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a mennyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír.
Jaj, örülnöm kéne, Ondriskám, hogy unokám lesz. Mégis félek ettől.
1917, új év második napja. Eltelt egy év megint,
Így végre már nekiülök, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből, de magam sem tudom, mik legyenek azok. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszul létek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor. Vigaszt pedig nőm nem talál én bennem. Nemhogy örömére valót nem képes elfogadni tőlem, de bármiféle segítséget vagy oltalmat sem. Eltol magától, s lemondó mosollyal, vagy búskomoran, legyintve csóválja fejét. Ami tehát lassan 10 hónapja már, érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve, nő hiány. Szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Közös életünk szünetel. Vagy már meg is szűnt. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj.
1937. augusztus 26-a. Majd 3 hónapon át töprengtem, dusamolyá, hogyan folytassam ezt a kései gyónást. Talán ha lelkemnek azt a bizonyos háborodott állapotát tárnám föl, ablakot nyithatnék azon rejtelmekre, melyeknek maga, amint itt gyakran panaszolja is, értetlen tanúja maradt mindig.
Hát, tárogathatja éppen, de mondjuk, ha magamat veszem, én szintén értetlen tanúja maradok így is.
Mert épp küzdelmes állapotaimban sejlett föl igazi énem, akit végre meglelni lett volna már jó, s aki örökké űzetve keres valami teljeset. S noha az egésznek csak percekre véli megtalálni egyik-másik cserepét, mégis ez az ő neki rendelt saját élete, melynek egyetlen darabkája sem cserélhető fel. És hogy van ilyen élet egyáltalán, az jó. Végtére is jó.
Hát, biztosan. Végtére is. Csak anyus tud ilyeneket írni, hogy űzetve sejlett. Ami csodálatos, tényleg.
Nos hát, érzelmi háborúságaim során egyik oldalamon első ízben az édesapja György állott, másod ízben pedig maga, Ondriskám. A másik oldalamon viszont vívódásaim oka, tárgya és célja mind a két esetben, s egy életen át is ugyanaz a férfi volt, és ő Winkler Franci. Az ő csábításából pedig aztán kiszakadni nem bírtam. Pedig hányszor reméltem, hogy elválhatunk végre. És mennyire bíztam abban, mikor ott, a hajón, az apa szeme helyett a fiáiban láttam meg a hívást, hogy úgy találhatok rá magában apácskára is, hogy egyszerre meg is szabadulhatok tőle, s vele minden kétségemtől, így hát Francitól is. De nem így lett.
A Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk, de szinte minden egyebet a mi régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből. De Jadviga ezt sose engedi. Viszont oly elbűvölően édes én velem, hogy megint csak teljesen belé szerelmesedtem.
Ám ez ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár. Hogy kiválta a közelében, persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, hogy engedjem el a szanatóriumba vízgyógykúrára, és akkor újra egészséges, és a régi lesz megint. Mit tehettem? Jó képet vágtam a dologhoz, amit ő csókokkal köszönt meg nekem.
Francit nemhogy feledni nem bírtam. Vonzása csak még tovább erősödött. Sőt, most már ezt is elárulom, hogy ez az éles, heves érzés bizony eléggé friss asszonykoromban teljesedett be igazán. Emelt föl és zúzott össze már is. Ettől fogva soha nem tudtam megszabadulni ettől az ezerszer elátkozott szenvedélytől. Nőhöz talán nem is illik. Mégis, az egyéb parancsoknak engedelmeskedni képtelen testek vágyait kell okolnom, ezért legfőként. Miknek pedig talán csak az öregedés az ellenszere. 49 esztendős vagyok.
Pedig mikor ezt írta, az 50-et betöltötte. Már 937. március 1-e.
1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Kis híján megtébolyodok, hogy most utazott el, mikor születőben volt köztünk az egymásra találás megint. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Vagy falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci, a szolgálólány nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyereken Jadvika szagát, bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó úr Istenben nem lehet egy kurta órát, egy felet, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadviga ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól.
Ideírom cédulára, hogy innen a csillag jelöléstől következő téma miatt ezt az egész lapot én egyszer kitéptem. De hát minek, ha nem téptem össze? Ja, itt van.
Kilöktem az ölemből Jadviga párnáját, s fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam magam. Testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom, annyira szorított. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás effélében szenvedőtől származhat csak is. Erős elhatározással lerántom a dunyhát égve vágyó alfelemről. Kimegyek, és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Oda akarok menni, és befeküdni az ágyba, ahol ő alszik, most már nyilván. Ölelni vágyom, álmában, ébren, akárhol van is. Ám e percben tarkón ver végre a mostanra már gondolni, mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler Franci karjában hever.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 8. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. 9. rész.
szeptember 18-án írom ezt. Andriskám, azon az 1913-as nyár végén, amikor maguk az édesapjával búcsút vettek tőlem, megfogadtam, hogy Franci hiába jön megint. Addig szóba se állok vele, míg apácskát újra nem láthatom. De aztán nem apácska jött meg, és többé nem is jött már soha, hanem előbb maga, hivatlanul, már mindjárt másnap, majd pedig Franci, és még hamarébb is a vártnál. És nem tudom, hogy fagyosságomat miként olvasztotta meg oly hamar. Még sürgetőbb hevültséggel folytatta ostromát, s mind valóságosabb alakot kezdtek ölteni házasodási tervei, hogy most fog ügyvédi irodát nyitni otthon, és ő oda hazavisz engem. Eközben lankadatlan hévvel törekedett kézzel foghatóan is reám. Hogy ne kelljen a nyilvános testi bizalmaskodásaitól tartanom, hát minden nap elbújtam valahová vele. Még aztán beengedtem kicsit a szobámba is. Utóbb csókolni is engedtem oda bent, s pár nap után azt se találtam már képtelenségnek, hogy az ágyra dőljünk. Később egyik éjjel arról beszélt, hogy a legtöbb férfi ugyan vakon engedelmeskedik a természetében rejlő célra törekvésnek, ám aki szerelmesének is jót akar, tartózkodik ettől. Lassan próbálja inkább eloszlatni a természetes női ellenkezést és félelmet a férfi testtől. Majd pedig a szinte szándéktalanul is fölébredő női vágyakozás nyomában kell maradnia, s nem szabad elijesztenie azt. És akkor, úgymond, egyiküknek sem lesz már visszaút, mert nem is akarnak mást, mint belezuhanni a végtelen szerelmes odaadásba, amikor se szívnek, se testnek nem parancsolhat többé senki. Értem, feleltem rá hűvösen. Csak hogy én bizony nem szeretném, ha nem parancsolhatnék magamnak, úgyhogy most keljen is föl innen, mert amire célozgat itten, arról szó se lehet. Hogy én félreértem őt? Neki meg se fordult a fejében, hogy törbe csaljon. Ő meg is esküszik, hogy nekem attól, amitől félek, nem kell tartanom. Akkor esküdjön meg. Jó, és megesküdött. És simogatni kezdett ruhánát. Nem bántam. Majd ő vezette kezemet a testén. Később csókkal válva el tőle, kiküldtem. Másnap rávett szoknyám levetésére, harmadik éjjel pedig alig volt már mi rajtunk öltözék, s paplan alá bújtunk. De hát nem írhatok le mindent. Úgy mondhatnám, egymásból vett leckéink betetőzése az lett, hogy megvilágította előttem a szerelmi öröm természetét, amelyhez úgymond nem csupán azon az egy rejtek úton át lehet eljutni, hanem van ennek ártatlanabb módja is. Ne féljek, semmi bántódásom nem esik, és megígéri, ha szólok, ő abba is hagyja.
Hagyja abba! Mert ez is egy kérdés, hogy mi lehetett valójában e fentírt betetőzés. Csak fejemen átsuhadó gyanú, hogy amikor apu sose tudhatta meg 100%-osan az érintetlenséget, a vérzésügyből kifolyólag, akkor az hát a anyus részéről szánt szándékos lehetett.
Többször is abba hagyattam vele, mert cirógatásai alatt összegörnyedtem. Nem tehetek róla, mondom. Elég. Égtem minden estül. Ő mosolygott. Aztán megint újra kezdtük. És megint. Még aztán tényleg szétolvadtam ujjai hegyén. Mikor aztán ő vont magához, félelmetesen erőteljesnek és heveskedőnek tűnt nekem az a rángás. Ujjaimat mégse húztam ki az ő fogvatartó, s a szükséges mozdulatokra vezető markából. Látja, Ondriskám. Hát ez az, ami nem a maga ágyában történt először én velem, és aminek csak egyetlen, mindkét ágyban jelen volt tanúja van, a kislánykorom óta fejem alatt tartott anyai párnám.
October 8. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide szinte semmit, és csak azért, mert röstellettem ebbe az írásba adni e mondatot. De bármiképp is fedezze, tudom már, amit tudok.
Anyus vörös keresztesnek járt a háború alatt, aztán lett a papusgyárban idegen nyelvi levelező. Elég sokat eljárt. Na most már visszanézve persze, ki tudja, hogy hova.
Le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem fecsérelek tintát kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, hanem a kiútról inkább. Kiút? Nevetséges ez is. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. Kigázolást is legfőjebb a puszta továbbélés felé lehet lelni. Mikor félre se lehetett érteni többé, hogy szeretője van, azt gondoltam, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy tartós teendők ürügyén városba menekülök, csendben elvonom magamat Jadviga mellől. Végül mégis azt mondtam neki, határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával két kezébe fogta arcomat, és könnyezve, némán csóválta csak a fejét. Majd hasra fekve furta magát párnájába.
Igaza van. Kergessen el. Én már elkárhoztam.
Jadviga, ne beszélj így.
Miért? Hát nem igaz? Én boldoggá akartam tenni a hozzám tartozókat, és csak szenvednek tőle.
Nem, drágám, hiszen nem csak...
Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Hogy úgy szeressek, ahogyan kell. Amire édesanyámnak nem maradt ideje, de nem tudok szerető hűasszony lenni, se pedig hasznosan munkálkodni valamin, és képtelen vagyok jó anyának is lenni. Nem vagyok ott a kisfiam első szavánál, vagy lépésénél. Még ő is untat, és nyugtalan.
El vagy csak keseredve, pihenned kell.
Szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni, még ígérni sem. Nem, hogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok akkor én jó?
Jadviga, ne! Csillapodj!
Feleségnek, anyának, birtokosnénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok. Micsoda képtelenség. Hát hogy lehetne már szeretni engem? Hogy hihetném el, hogy az egyetlen szeretnivaló vagyok, ha szenved én tőlem? Hát, ha nem látom is, tudom, a távol létemben örjöng, törzúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, ha a párnámat folytogatja.
Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. De kiről...
Mi? Nem maga?
Róla mondod?
Nem! Ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek? Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem. Jadviga! Én elkárhoztam.
Drága.
Szabaduljatok tőlem!
Nyugodj meg!
Jaj, Andrisko! Meghalni szeretnék, csak így.
Nyugodj.
Kérve, kérve.
Hagyjon magamra most.
Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem, úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Hát, ha remélhetek még. Ha kigyógyul abból a tébolyból, megnyugszik, és visszatér hozzám.
1937. október 4-e. Jaj, Ondriskó. Ha elpanaszolhattam volna magának olyat is, ami miatt házasságtörő asszony a férjének soha nem kesereghet. De hiszen, ha csak egyedül maga érthette volna meg. Magam se tudtam, miféle elszánás, vagy csak kérlelésnek engedő ráhagyatkozás, utóbb gyakran csak a megszokás, vagy néha mégis az el sehogyan se hessenthető odakívánkozás volt az a mehetnék. De legtöbbször efféle vágyak híján indultam el házasságot törő találkozókra. És mennyi lelket nehezítő, kedvet megtépázó előkészület hátráltatott még. Fiacskáimat odahagyni, és mit mondjak magának is? Holott magának nyilvánvaló volt, hogy ennek legalább a fele hazugság.
De nekem nem volt nyilvánvaló. Mindig csak azt mondta Kusnyarik Dajka néni, hogy anyukának most dolgozni kell, de nem sokára jön. Mindig a tüdőgondozó meg papuzsgyár, mely Egyiptomba is szállít.
És ne gondolja, drága Ondris, hogy ő vele csupa olyan vágyottra szépre leltem, amely mi kettőnk közül elillant az évek során. Sőt, ezekből az újra és újra kezdődő gyötrésekből én bizony százszor is visszavágytam a maga nyugtott, biztonságot s lehiggadást ígérő közelébe. Méli Ondris, majd rá hívánkús, vánkúsik moly. Így sóhajtoztam magamban.
Édes Ondris, én drága párnám, párnácskám, vagy kisvánkoskám.
S arra sóvárogtam, hogy a maga keblére hajtsam le a fejem, míg ez a másik férfi éppen nem hagyott aludni. Úgy éreztem, egy percig tovább vele maradni nem bírok, és azon nyomban elszöknék, ha nem volna éjszaka, s nem lennék magától oly távol.
...1917. október 10-e. Nem írtam sokáig egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem, mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik, hogy máig se tudom magamat leválasztani róla. Még tavaly télen volt, hogy a kapitány meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Ott kezdett faggatózni, majd berendelt magához.
Mikor kicsi voltam, azokat a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak az öreg Gregornál a tanyán. Jöttek Melinda tanyai béresek, és ment az iszogatás, mendemondázgatás, viccelés, ugratás egymásnak.
Immelámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Akkor a tudtomra hozta, hogy nem ártana neki többet tudni a tótok panaszairól, és én segítsek neki. Mint aki benyújtja a számlát. Én leszereltettelek, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem.
Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valamit volt valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sútba lett dobva még a hocinesze is.
De mit tudok én mondani? Nem ismerem annyira az ügyeket. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, felelte a kapitány. Következő alkalommal, mikor családok nevei kerültek szóba, azt mondja: na de ezekből nem mind jár el a paphoz. Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte, kik voltak ott, előbb a Hruska sertéskupecnél, azóta meg két ízben is Bacovszki tisztelendőnél. Na, hogy ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. Immelámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat a már eddig összeszerzettek mellé.
Legközelebb pedig a Mahán csendőrrel küldött egy levelet, hogy másnap este menjek el a paphoz a tótok gyűlésére, majd pedig ezügyben látni akar. Ezt az estét aztán követte még kettő, és mindig el kellett mondanom Szilágyinak apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat. De nekem a könyökömön jöttek már ki papunk dagályos frázisai, a matyica hazánk, népünk és nyelvünk iránt kebelünkben lobogó szeretetről.
Matyica, az anyácska haza, szlovák ország anyu. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket.
Tegnap előtt is összejöttünk barátomnál, Rosszapalinál, ahol rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink és, de erről azt mondja egy szót se senkinek, bizonyos anyaországiak közt, akikkel egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját? Nézzünk mind egymásra. És akkor Bacovszky először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról, ki francia emigrációban senyvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt lehalkítja hangját. Közel már az óra, midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk. Hú, a mindenit! És aztán még valami. Hogy az a mi legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz, azt mondja, mint különálló, de nagy többségben szlovákság lakta terület, magunk is kivívhassuk majd oda csatlakozásunkat hazánk anyatestéhez. Folytott morajlás fut rajtunk végig az asztal körül, de magunk se tudjuk, hogy helyeslő vagy rosszalló-e, avagy csak a némiképpeni meglepődésből fakad. Morogja oda nekem Vajas Diankó bácsi. Lesz ebből még japán-szlovák közös határ is. Mink idelen, ennyire távol őtőlük, ízlelgetem az ötletet. Hiszen mi nekünk a szlovák anyanemzettestel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégsem tudja, jól fogta-e föl. Hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához?
Kicsoda volt, testvérem, hogy Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he?
Csap le a szerencsétlenre Bacovszky.
Hát nem szlovákok voltak?
De, hát, de igen.
Na hát akkor... Hol van akkor a te nemzeted anyateste, mi? Melynek tápláló csecsére mind valahányan?
És e szónál úgy az asztalra sújt, hogy csilingelve remek bele az összes pálinkás pohár is.
Mi itt egytől egyig reá kívánkozunk. És ővele összefornunk, ami leghőbb óhajunk.
Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól Jankó bácsi a bajusza alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül, hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet. Kis hián hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, mert ő is hallja.
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 9. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Hol István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 19-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Karafiát orsolja verseit, Fullajtár Andrea olvassa fel.
Wer hat dich verraten? Mindenre van megoldás, mondom én. És mindenre van vigasz. Nem kell keresni. Majd jön, és megtalál magától. Így lesz. Fellélegezhetek, hogy ez csak ennyi. Ha most tanácstalan szél fúj, nem érint. Sehol se lenne könnyebb, pláne itt kinn. A pincéből csak mérkezett meleg szál, és fentről hódara, akár a strichnin. Boldog nem is, de hálás miért ne volnék? Kegyes nap. Meg se perzsel, el se méget. Szemembe bújva élet, s átsimítja az utcát, s mind a környező vidéket. Később te is majd éppen erre jössz. Átnézel mindenen, de ez se számít. Lábad nyomát fagymarja, elmosódik, rálép a köd, s veled tart majd hazáig. Otthon se jobb, de ezt még nem tudod. A csillárfény csodás esőt celebrál. Jótékonyan borul a bútorokra, nem mondja, hol vagy, s rejti, merre jártál. A túlcsiszolt parketta már gyanús, tükör jég. Nézed, és felsérti arcod. Nem lesz ki megbocsásson, mondom én. Keres egy jobb helyet, aztán maradj ott. Szilánkos lég, mélyén megtört szivárvány, a széleit harsány hideg fedi. Tűzszín topzódás. Láttunk már ilyet. Ne félj. Nem próbálok már védeni. Dreh dich nicht um. Az utca részlet sejteti a várost. Ez Pest. És rég. Vagy épp most jársz ma ott. Elfordulsz jobbra, arra lesz a park. Mindenképp halvány, málló, elmosott. A szemcsés kép konkrét időt jelez. Ez Pest. És rég. Vagy épp csak tegnap este. Egy ablakot látsz. Miért is ne? Benézel. Egy nő. A tükrénél ül épp. Nevetve. A tükre felnagyít. Duplán ragyog. A csillagás hamis. Álmot mutat. Ez Pest. És rég. Kettőzött látomás. Ki az arc? Kihez hasonlítasz? Hasonlóságot másik képbe fordít. A nő, a ház átváltozik veled. Állandósult zavar, mindig a ma. Csak Pest. És rég. És nem kell értened. Csak egy idő van. Most. És csak szerintem. Nincs benne semmi új. Nincs benne régi. Tudják a házak, szétfoszló ruhák. Ne fordulj meg. Hisz nem kell visszanézni.
Karafiát orsolya verseit Fullajtár Andrea olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 11-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Karafiát orsolya olvassa fel verseit.
Galóca Mix. Jöhet még macskaszem, édes gyökér, még telhetetlen kondéromba fér. S aztán hányféle módon fűszerez? Végy bármiből, hisz erre nincs recept. Kanálnyi mézet, sót, csipetnyi romlást, mindenből végy, amit magad körül látsz. Akár eső utáni réteken, boszorkány konyhám, nézd, miket terem. Pöttyös kalapjuk, száruk, mint a szívem, méregszínű, kavarva elvegyítem. Örök forponton szinte már dobog, már szinte íze van, ahogy vagyok. Jöhet még bármi is, nem és soha. Halálfejes lepkének hímpora, mocsárgőz, könnyen csábító varázs, hogy egybefőzzön szint és éjszakát, hogy meglásd végre zöldes felszínén, mi az, mi még a kondéromba fér. Rejtélyes történések a Budakastélyban. Bíbor szalon a zajló klubszobából, szolgák lépdelnek körben esztelen. A kastély hölgye, egymagam vagyok, kristálypohár, terített asztalok. Csak egy lázas kis tűzmanó alak járkál bennem. Fülemmel hallgatózik, és bármely porcikám helyén megül. Innen figyel, a látásom mögül. Szememben két ezüstös gyertyatartó, pupilla mély apró pislogások. Csak szél ne keljen, függönyét ne bántsa el láthatatlan lángok lobbanása. Őrfényé váljon, tudja, hol talál, amíg szívem s szívem közt tévelyeg. Holdfényé váljon, parkon permetezze, ha épp sétára invitál az este, melyen hatalmas estét rendezek. Színpompa, áradás, lakályok, a csillogása hassa át Budát, hadd lássam jól, ki kedvemből kivált. Csak nézném őt fodros csipkés ruhámban, csodálnám termetét, páncélzatát, és kérnék csókokat, míg meghatódom, és újabb sört, nem épp úrnői módon. Aztán lehet megint piciny kobold. Magamba rejtem el, szemem lehunyva. Aztán, ha ébredek, elengedem, hogy mindig több és több minden legyen. Aztán legyen, hogy tényleg meghalok. Úgy gondolom, hogy aztán így legyen. Amint rám lel, az ajtót visszazárja, ne jöjjön más a szűk toronyszobába. Könnyen, mint átok, rontás és varázslat, de visszaélhetően, mint az álom. 100 év kevés, legyen egész örökre. Aztán legyen, hogy mindezt elfelejtse. Aláfestés. Még nem tudom, mi az, mi visszanéz. S ha néz, hol érzi meg az arcomat. Akárhogy is, csak részletet mutat. Látvány alatti sejtett másikat. E festményművésznő, ez nagyszerű. Ki tudja, mennyi réteget takar. Egyszerre pasztel, akril és olaj, egyszer medál, egyszer vászonnyi fal. Rejtély, ha akt, ha arc, rejtély, ha tájkép, s nem attól, hogy csupán én láthatom. Rejtély, ha nincs, ha vélném más jogon, s nem attól, hogy csupán én láthatom. Ha kérdezi, nincs válasz sem titok. Csak szín alá futó finom ecset, csak szín mögötti változó fehérség, átfestett áradások, tengerek. E kép alól most éppen jazz szivárog. E kép alól most fáradt filmpereg. Mutatja önt, de engem is még vártam, régebbről, mint ahogy megérkezett. Ha kérdezi, nincs válasz sem titok. Se máz, se másik sík, se új keret. Felül marad, mi kopni úgy sem merne. Nézzen, s a kép enyém, ettől lehet.
Karafiát Orsoly olvasta fel verseit. Szerkesztette és rendezte Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2001. július 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Karafiát Orsoly verseit Kubik Anna olvassa fel.
Az északi úr. Ó, a Tallinn melletti partvidék, kopár, kihalt, ott ismertem meg őt. Míg éjszak volt, nekem arany közép, az olvadás s a széles jégmezők. Milyen kár, hogy nem értem pontosan, honnan jött, és egyáltalán ki ön. Könnyed volt, hűvös és bizonytalan. Most szinte szólít, szinte elköszön. A tengert őrzi bennem, némi fényt, fenyőforgácsot és sirályokat. Ó, a Tallinn melletti zord vidék, hideg szobámban ismét part szakadt. Szép kontinentális kisasszonyom, ne bántsa, hogy többé nem lát sosem. Eltelt, pedig még most is vállalom, hogy visszaállított időm legyen. Ó, a Tallinn melletti partvidék! Azóta éjfehérek napjaim, múló ezüst, a dzsina füst. Miért erős? Mi gyöngít, s újra elborít? Álmatlanság. Az éj felfed titkos rolókat, egy másik ház a falba rejtve, ahol a lépcsők folytatódnak. Eső, hogy éppen csak ne érjen, ha mégis langyos, átható az ablakrács mögötti térben. Még hajnal lesz, most épp előtte. Vékony húzal a szél az áram, időt kerítve, leskelődve. Tesz róla, semmiképp ne értsem. Mi lenne, volna, meddig ér? Hol fáradtság, hol más, ne értsem. Eső, megzörrent ócska nájlon. Nem érint, langyos, átható. Eső mögötti tér a rácson. A vonzás tere. A vonzás mindig más vonzást takar. Ha út sajátos, új földrajza van, kitől indul, mivel találkozik, csak ütközőpont és határtalan. A ház elé kihordott bútoroktól mozdulni sem lehet, de mintha otthon. Eszembe jut, hogy bent még lakni kéne. Eszembe jut, s próbálom újra rosszkor. Vonzással töltött négyzetméterekben közel s távol egy tér hiánya nincsen. S mert itt a tér, és itt hiánya is, vonzásba tévesz téged, s benned engem. A vonzás néha úgy van, mint a tárgyak. Használhatók, ajándékok, találtak. Legtöbbször persze nem tudom kié. S mert nem tudom, így mind sajátra válthat. Áthat, talán ha fel sem ismered, és engem is. Hideg kölcsön veled. A visszafordult, láthatatlan áram. Vagyok vonzás, vagy úgy, ahogy lehet.
Karafiát Orsolya verseit Kubik Anna olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 5-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Ma 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
Tizenhat óra, a Kossuth Rádió híreit hallják.